Sajnos az erőszakmentes kommunikációt nem tudtuk még eléggé elsajátítani. Azt hiszem, hogy szerencsések vagyunk, hogy most egyre többet hallunk erről, de valahogy a régebbi generációk nem tudták, hogy hogy kell úgy kommunikálni, nem csak a gyerekkel, hanem egymással, hogy az ne romboló, hanem építő legyen, tovább mozdítson, és ne ragasszon benne bennünket egy-egy konfliktus helyzetben. És sajnos a gyerekekkel kapcsolatban is ezt tapasztaljuk, mondjuk szülőként, hogy ezek a mély, zsigeri kommunikációs formák kerülnek felszínre, amikor reagálunk például egy rossz jegyre, amit hazahoznak a gyerekek. Azt mondjuk, hogy te semmit nem tudsz, meg fogsz bukni, nem vagy jó semmire, nem lesz belőled semmi, meglátod, vagy ha egy kényes helyzetbe kerül a gyerek, vagy serdülőként helyzetbe hoz bennünket, akkor sem tudunk pozitívan kommunikálni feléjük, hanem általában lehordjuk őket mindennek, és rossz mondatokat mondunk, negatív mondatokat mondunk, azzal próbáljuk a véleményünket, a hozzáállásunkat kifejezni. Ma már tudjuk, hogy ez nem feltétlenül működik, de hogy milyen hatással van a gyerekre, és hogyan tudnánk javítani ezen, erről szeretnénk ma beszélni dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusával, akit nagy szeretettel köszöntök.
Örülök a témának, köszönöm, hogy itt lehetek.
Ha nevelni szeretnénk, vagy ha inteni szeretnénk őket, akkor milyen formulákat, milyen mondatokat használunk, és ezt gyakran nem tudjuk előre végig gondolni.
Igen, talán azért fontos, hogy a mi generációnk, meg a fiatalabbak talán még inkább, egyre tudatosabbak vagyunk ezen a téren. Tudatában vagyunk annak, hogy a kimondott szónak mekkora hatása van, de hogy azért általánosságban azt látom, hogy ez nem csak ilyen nehéz és feszült helyzetekben történik meg, hanem sajnos azért ez egy kulturális sajátosság is, hogy egymással a házastársak akár csúnyán beszélnek, nem beszélve arról, ahogy a szülő beszél a gyerekével, szóval, hogy azt látom ebben a mi kultúrkörünkben, hogy olyan szavaknak helye van, és olyan szavakat lehet következmények nélkül használni, ami azért talán egy picit nyugatabbra már egyáltalán nem megengedett.
Például olyasmit engedünk meg a hozzánk közeliekkel, amik szinte visszafordíthatatlanok. Például azt mondom a gyereknek, te hülye vagy, fiam, vagy nem vagy normális. Sőt, a hozzánk közelállókhoz vagyunk a legkegyetlenebbek a kommunikációban, tehát az van, hogy megpróbálunk viselkedni mondjuk az idegenekkel szemben, és velük udvariasan és szépen beszélünk, a gyerekkel, házastársal pedig megengedjük magunknak a legdurvább kifejezéseket.
Igen, ezt én is így látom, hogy családon belül olyan szavak hangzanak el, amit egy idegennek, egy szomszédnak, egy munkatársnak nem mondana a felnőtt.
Mi a veszélye ennek?
Úgy érezzük, hogy hát, hogy családon belül ennek helye lehet, és következmény nélkül. Azt gondolom, hogy itt sok esetben arról is szó van, hogy a bennünk levő feszültséget ilyen formán vezetjük le. És most gondoljunk egy olyan helyzetre, amikor a feszültség egy munkahelyen, mondjuk a főnökkel való kapcsolatban keletkezett, és ott nem vagyok abban a helyzetben, nincs az a szabadság, hogy az igazamat fölvállalva akár szembe menjek. Családon belül, ahogy te is említetted, tehát olyasmiket engedünk meg magunknak a szavak terén, amit egy idegennel, egy szomszéddal, egy munkatársal nem engedjük meg magunknak. És sajnos az az érzésünk, hogy a család ilyenkor mindegyfajta szemetes funkcióval bír, szóval, hogy az a feszültség, ami máshol keletkezett bennem. Nyilván az lenne a helyes, hogy az, ahol keletkezett, ott próbáljam megoldani, abban a kapcsolatban próbálják ehhez valahogy viszonyulni. De nem ez történik, mert ott nem, nincs elég szabadságom, nincsen elég erőm hozzá, lehet, hogy félek, hogy ennek következményei lesznek, és akkor hazaviszem a feszültséget, és a feszültség ez a fizika egyszerű törvénye alapján mindig a kisebb ellenállás irányába terjed. És ez így történik családon belül is, hogy ezért sokszor a gyerek az, aki a célponttá válik. És viszem a feszültséget magammal, hazaviszem, mondjuk ez egy konkrét helyzet, hogy a munkahelyről, de az is lehet, hogy én egyfajta gyerekkori feszültséget, gyerekkori kudarcot élek át a gyerekkel való helyzetben, és bizony a gyereken csattan, a gyereknek mondok olyat, amit lehet, hogy már azonnal megbánok, de az ott elhangzik.
Vegyünk egy konkrét példát. Nemrégiben beszélgettem egy pedagógussal, egy tanárnővel a gyerekeim kapcsán, aki jelezte felém, hogy hát a kamasz gyermekemnek romlik a teljesítménye, és már nem úgy figyel órán, nem érdekli már annyira, egy kicsit alább hagyott az érdeklődése is, hogy ez hallatlan, és ezzel valamit feltétlenül kezdeni kell, felhívta rá a figyelmem. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy vajon mi lenne itt a jó megoldás, mert ő elmondta, hogy példaként hogyan járhatnék el, mert hogy például ő is a lányának azt mondta, hogy fiam, nem lesz belőled semmi, és így nem fognak felvenni sehová, és majd szedheted a szemetet valahol ezzel a hozzáállással. Én gondolkodtam, hogy milyen megoldás működhet ilyenkor. Tehát nyilván a szavak azok szinte beláthatatlanul elkezdenek dolgozni az emberben, és a gyerekben főleg, tehát aki kívülről várja a visszajelzést, aki a felnőttek alapján tudja meghatározni magát.
Ezek a szavak, mint egyfajta bélyeg, úgy hatnak, és azt láttam sok esetben, hogy mint egyfajta hipnózis úgy működnek, és sajnos elindíthatnak olyan folyamatokat, hogyha a gyerek megkap egy bélyeget, például ebben az esetben, hogy te rossz tanuló vagy, te rossz gyerek vagy, te lusta vagy, te nem vagy képes erre vagy arra, akkor mivel a gyerek nagyon függ a felnőttektől, és az ő énképét, önértékelését, nagy mértékben a körülötte levő felnőtteknek a véleménye alakítja, így a gyerek ezt el is hiheti. És a gyerek nincsen abban a helyzetben, nincsen annyi saját tapasztalata, saját értéktartománya, hogy ez fölülbírálja, hogy ez a felnőtt lehet, hogy téved, lehet, hogy a saját kudarcaiból táplálkoznak ezek a szavak, tehát a gyerek nincsen ebben a helyzetben, hanem inkább valószínű, hogy ezt elfogadja, és nézd meg, Ildikó, hogy az a gyerek, amelyikre azt mondják, hogy te rossz gyerek vagy, egy idő után megtesz mindent, hogy bebizonyítsa, hogy igen, rossz vagyok. És pont az ellenkezője is igaz, hogyha valakire úgy tekintenek, hogy te tehetséges vagy, te különleges vagy, te sokra viszed az életben, akkor a gyerek ehhez fogja gyűjteni a bizonyítékokat.
Ezek valamilyen tanult formulák, azt hiszem, hogy olyan régebbről vagy régről belénk ivódott mondatok, amik egyszer csak úgy kijönnek belőlünk, hogy lehet ellenük küzdeni, vagy mivel tudjuk fölülírni ezeket a programokat, amik futnak. Bár gyerekként eldöntjük, hogy mi soha nem fogjuk ezeket a szavakat, ezeket a mondatokat a saját gyerekünkre alkalmazni, de mégis felnőttként valahogy, mint egy ősi program feljönnek.
Igen, mert ebben volt részünk, és gyerekként megtapasztaltuk azt, hogy a mindenható, az erős felnőttek így viszonyultak hozzánk, és hát ez beépül, ez valahogy zsigeri szinten belénk épül, és egy gyerek mire vágyik? Arra vágyik, hogy felnőtt legyek, olyan legyek, mint a felnőtt, és sajnos ezen a téren is egyfajta azonosulás végbe mehet, és valahol mélyen az a gyerek, amikor megéli ezt a fajta kiszolgáltatottságot, tehetetlenséget, lehetőséget, akkor valahol mélyen ott tudattalanul beágyazódhat egy olyan vágy, hogy legyek én is felnőtt, aki ezt megteheti, akinek ekkora hatalma van, és bizony, amikor ő is helyzetbe kerül, akkor nagyon könnyen egy nála kiszolgáltatottabbal szemben előjöhet ez a régi minta.
Hallottam egy olyan történetet, ami nagyon megrázó volt, és időről időre visszaemlékszem rá, hogy egy kisfiúnak, akinek a tornatanárja folyamatosan azt mondta, hogy te töpörtyű, ülj le, tehát úgyse tudod, ülj le oda, te töpörtyű. És a töpörtyű, ez a motivum, ez felfeljött óráról órára, és amikor felnőttként a gyerek, az a sérült gyerek felnőtt lett, és látta, hogy neki nehéz az élet, és nem tud boldogulni, és úgy döntött, hogy véget vet az életének, akkor ezt a levelet hagyta hátra, hogy minek éljen egy töpörtyű.
Pedagógus egy szülő nagyon könnyen lehet a gyerek számára példakép, de mindenképpen valamiféle iránymutató felnőtt ebben a világban. És hogyha ez a felnőtt, akire ő felnéz, így vélekedik róla, akkor ez persze, hogy beépíti, hát mi más, ez beépíti. Sajátjának érzi, és saját magáról így kezd gondolkodni felnőttként. Nagyon érdekes a énünknek a rétegzése, a felettes én, az én és az ösztönén. Tehát ugye gyerekkorban az ösztönénünkből nagyon sok minden jön föl a felszínre. Sírunk, kifejezzük, akár gátlástalanul azt, hogy mire vágyunk, mire van szükségünk. A felettes énbe kerül be minden, amit a felnőttektől, mint egyfajta értékítélet felénk jön. Elvárások, értékek, normák, szabályok. És ezek a kora gyerekkori felnőttektől jövő mondatok, mint például töpörtyű, ez beépül, a felettes énemben beépül, és az, ahogy a számomra fontos példaértékű felnőtt látott engem, én magam úgy fogom látni önmagam. És ez milyen gyakori, hogy valaki felnőtt már, tehát tulajdonképpen nincsen alárendelve, nincsen kiszolgáltatva sem a szülőjének, sem a tanárjának, és mégis saját magával úgy bánik, például olyan szigorúan bánik, vagy olyan leértékelően, másodrangúként kezeli saját magát, mint ahogy annak idején bántak vele. A pszichoterápiában nagyon gyakran ez egy fontos cél, hogy ezt fölülírni, és hogy tudatosítani, hogy nem, ez már nem igaz, ez egy hipnózis, amit valaha valaki mondott neked, és nyilván te gyerekként ezt elfogadtad, mert nem voltál abban a helyzetben, hogy ezt ne fogadd el. Minden gyerek elfogad mindent, ami őt éri. De hogy most már nem ez van, és hogy nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsd, hogy ez egy rád akasztott címke, de te nem ez vagy.
Gyakran úgy gondolhatjuk felnőttként, hogy ezzel motiváljuk a gyereket. Például minden nap elmondjuk, hogy te milyen rendetlen vagy, mert a ruháid szanaszerte vannak, vagy milyen lusta vagy, hát semmit nem tanulsz. Tehát, hogy ezzel motiválni szeretnénk, de valahogy nincs is eszköztárunk arra, hogy jobban tegyük a dolgunkat, ami a motivációt illeti.
Nyilván minden szülő valahol azt szeretné, hogy olyan gyereket neveljen, aki majd megállja a helyét a világban. Meg a pedagógusoknak is ez a céljuk, hogy olyan tanítványaik legyenek, akik majd megállják a helyüket. És ez így van, hogy sokszor a motiváció szándékával történnek ezek a címkézések. De hogy minden, ami kikezdheti az önértékelést, kikezdheti a pozitív énképet, az káros. És gondoljunk arra, hogy azért igazságtalan is, mert mi történik? Általában egy cselekedet, vagy akár több cselekedet, vagy viselkedés alapján a gyerek megkap egy általános címkét, egy általánosítást. És sőt, mi történik? Nagyon általánosítóan előrevetítjük, hogy belőled nem lesz semmi, hogy belőled utcaseprő lesz, a szemedet fogod szedni, holott ez nem más, mint a felnőtt részéről egyfajta fantázia. A felnőtt senki nem lát a jövőbe, nem lehet tudni, hogy kiből mi lesz. Ez inkább arról szól, hogy a felnőtt szorong, hogy ő a nevelésében csődöt mondott, és lám ez lesz a következménye. Értjük, nem? Tehát, hogy nem a gyerekről szól, vagy még nem is a gyerek megnyilvánulásáról szól, még akkor sem, hogyha ő valami nagyon rosszat tesz, és sorozatosan, és hosszabb időn keresztül, hanem ez inkább a felnőttnek az aggodalmáról, a mély szorongásáról szól, és a címkék azok mindig betesznek bennünket egy fiókba. Tehát ugye mindenki tudja, hogy milyen a lusta gyerek, mindenki tudja, hogy milyen a rossz gyerek, és betesz egy fiókba, megcímkézés onnan, tehát egy címkétől megszabadulni nagyon nehéz. Nagyon nehezen tudjuk levetkőzni azt, hogy én nem vagyok rossz, én nem vagyok lusta, én nem vagyok töpörtű. Az lenne egy helyesebb viszonyulás, hogyha nem a gyereket, mint szemét címkézem, hanem azt mondom el, hogy a te viselkedésed, a te mostani cselekedeted, ez nem volt helyes. Nem volt helyes, hogy nem írod le a házi feladatot. Nagyon jó lenne, ha a szobádban nagyobb rendet tartanál. Nagyon káros, hogy cigizzel. Nagyon jó lenne, ha közösen valamilyen módot találnánk arra, hogy ezt te elhagyd. De hogy attól te nem vagy cigis, attól te nem vagy lusta, attól te nem vagy rendetlen. Szóval, hogy ha a gyereknek a személyét éri ilyenfajta támadás, akkor ő nem tudja megvédeni magát ezektől a címkéktől, és sajnos ez beépül. És érezzük, hogy nagyon igazságtalanul épül be, mert hogyha így most nyugodtan és józan fejjel kicsit belegondolunk, akkor attól az a gyerek nem lusta, mert éppen ábrándozik az iskolában, vagy éppen serdülőként, amikor annyi változás van benne, hormonális, meg minden téren, éppen akkor nem tud odafigyelni. Lehet, hogy eltelik egy hónap, két hónap, egy fél év, és ez elmúlik, és akkor már sokkal jobban oda tud figyelni, de hogyha megkapja ezt a címkét, és főleg, hogy ez a címke, ez nyilvánossá van téve, tud róla, az osztály, tudnak róla a tanárok, akkor ettől nagyon nehéz megszabadulni, és sajnos később, ahogy már említettem, mint egyfajta önbeteljesítő jóslat, ez a címke, hát ez tovább megy, és lehet, hogy tényleg ennek megfelelően fog cselekedni.
Vannak-e megoldások, látsz-e lehetőséget arra, hogy ezek a rossz beidegződések mondjuk átíródjanak, hogy ha eddig a negatív kommunikációt használtuk a gyerek felé, vagy rossz mondatokkal illettük, címkéztük, hogy ezt valahogy jóvá tudjuk tenni. Van-e lehetőség erre, vagy a hiba végzetes?
Hogy a szülőként fölismerem, vagy pedagógusként fölismerem azt, hogy címkéztem a gyereket, és főleg negatív címkével illettem, hát ez alapvető, hogy ezt belássam a gyerek előtt, és mondjam el neki, hogy én tévedtem. Azzal tévedtem, hogy egy cselekedeted vagy több cselekedeted alapján téged egy jelzővel illettelek, mint személyt, mint személyiséget. És hogy nagyon fontos, hogy mindenkinek megadni a lehetőséget arra, hogy jóvá tegye a cselekedetét. Amikor már megkapta valaki a címkét, akkor az nagyon nehéz jóvá tenni, mert az általános, az beborítja az egész személyt. De hogyha azt mondom, hogy igen, te ebben szerintem tévedtél, és így tudnád helyrehozni, vagy akár közösen a gyerekkel azon gondolkodunk, hogy jó, te most igazságtalanul eltulajdonítottad ezt a pénzt, vagy ezt az értéket, hogyan tudnád te ezt helyrehozni, akkor ebben benne van a tanulásnak, a fejlődésnek, a korrekciónak a lehetősége. És nézd csak meg, tehát miről szól az életünk, tehát állandóan tévedünk, sokszor azzal szembesülünk, hogy rossz döntéseket hozunk, és mi adja a továbblépésnek a lehetőségét, az a remény, hogy jóvá tehetem, hogy van megbocsájtás, hogy van akár kegyelem, hogyha ebben a hitkörben gondolkodunk. És szerintem ez nagyon fontos, hogy pedagógusként, szülőként azt közvetítsem a gyerek számára, hogy igen, az ember tökéletlen. Én felnőttként is az vagyok. Az ember tökéletlen. Te is néha olyan döntéseket hozol, ami nem vezet jóra, de ezeket ki lehet javítani, felül lehet írni, és el lehet indulni egy olyan irányba, egy olyan más úton, ami hozza a fejlődés lehetőségét, ami jóra vezet.
Ide tartozik a veszekedés is, vagy az állandóan a gyerekben lakás, nem tudom ezt hogy fejezzem ki, hogy érthetőbb legyen, de például én is sokszor hallom a fiamtól, hogy anya, te állandóan veszekedsz velem. Tehát amikor próbálom valamilyen hibájára felhívni a figyelmet, hogy az nem jó, hogy káros, hogy lehet, hogy érdemesebb lenne elmozdulni valamilyen irányban abból, amiben éppen van, de hogy azt nem tudom én szépen, úgy éli meg, hogy veszekszem vele. És ez olyan, mint a vészharang, hogyha az ember állandóan húzogatja a vészharangot, akkor előbb-utóbb meg se hallják már az emberek. Nem fog komolyan venni egy idő után.
A vészharangot így állandóan megkondítani, ez arról szól, hogy bennem szülőként van egy feszültség, van akár egy félelem, vagy van egy aggodalom, hogy mi lesz a gyerekemmel, de itt azért ez egy önismereti kérdés, hogy ebből vajon mennyi szól nekem, lehet az én gyerekkori kudarcaiból táplálkozik egy jó része, és azt vetítem rá a gyerekre, vagy hát még rosszabb az ő jövőjére. Ez szerintem nagyon fontos, hogy szülőként itt próbáljam külön szállazni, hogy vajon mi jön az én történetemből, és mi az, amire tényleg a gyerek szolgál rá a viselkedésével. És hát a gyerekeket általában rosszul érinti, hogyha azt tapasztalja szülővel kapcsolatosan, hogy ő gyerekként képes arra, hogy a szülőt kimozdítsa az egyensúlyából. Tehát például, hogy a szülő ingerült lesz, kiabálni kezd. Még rosszabb, hogyha azt látja a gyerek, hogy mondjuk a szülei összevesznek rajta, vagy vele kapcsolatosan, mondjuk egy nevelési kérdésen. Ez a gyerek számára mindig egy teher. Mert a gyerek ugyanakkor azt éli meg, hogy ő kiszolgáltatott, és szüksége van a felnőttre, aki például segít abban, hogy ő a dolgait rendezze, jól rendezze, a feszültségét levezesse, stb. És hogyha a gyerek azt érzi, hogy neki akkora ereje és akkora hatalma van, hogy képes arra, hogy a szülőket, a felnőtteket kimozdítsa, akkor ez a gyereket megijesztheti, hogy akkor hol van a biztonság, kire számíthatok. Ki az, aki nekem segít, el vagyok vesztődve, én el vagyok vesztődve akár serdülőként, kire számíthatok. És bizony nagyon jó, hogyha éppen akkor kimozdult az egyensúlyom felnőttként, valahogy én visszaszerezzem a saját magam számára a saját egyensúlyomat, és utána az adott helyzetről sokkal hidegebb fejjel, átgondoltabban beszélek a gyerekről. Érezze a gyerek azt, hogy igen, én vagyok a felnőtt, én vagyok az, aki megtartlak téged. Ez nem egy egyenrangú kapcsolat. Én vagyok a felnőtt, te vagy a gyerek. És bizony ilyen helyzetekben, hogyha mondjuk a szülő nem elég érett felnőttként, nincs elég önismerete, akkor sajnos kialakulhat a parentifikációnak nevezett állapot vagy helyzet, amikor szerepcsere történik, és a gyerek kerül abba a helyzetbe, hogy felnőtt felelősséget kell vállalnia, vagy akár olyan feladatot kell ellátnia, ami a felnőttnek a dolga, és bizony ezek a helyzetek nagyon leterhelik a gyerekeket, mert a gyereknek az életkorából kifolyólag nem ez a dolga, hogy ezzel foglalkozom, hogy olyan helyzeteket próbáljam megoldani, amit a felnőttek képtelenek. Szóval, hogy érezzük, hogy igen, kibillenünk, az egyensúlyunkat nagyon gyakran elveszítjük, mert nem vagyunk tökéletesek sem szülőként, sem pedagógusként, de akkor ott van annak a lehetősége, hogy erre ráeszmélek, megpróbálom az egyensúlyomat visszaállítani, és olyankor már sokkal konstruktívabb szavaim lesznek, mondataim lesznek a gyerek fele, és akár tudom korrigálni a korábbi szavaimat, mondataimat, a gyerek előtt, a gyerek számára.
Van lehetőség arra, hogy az ember bevált pozitív kommunikációt elsajátítson, vagy megtanuljon, annak ellenére, hogy mondjuk korábban nem hallotta még soha, hogy kell ezt.
Azt gondolom, hogy ez abszolút tanulható. Ma például egyre ritkább, hál' Istennek, hogy a gyereket rossznak nevezzük, sajnos még gyakran előfordul. Tudod, most mi jut eszembe, nézd csak meg, megszületik a pici baba, és gyakran ilyen jóindulatúan a környezet mit kérdez, hogy rossz-e a gyerek, igaz? Ez mi mit jelent? Azt jelenti, sír-e, hogy sír-e, Hát, hogy zavar-e minket, fölnőtteket? Hát persze, hogy zavar, hát ez a dolga, és amúgy ő nem tud önellátó lenni, szóval, hogy, de hogyha például egy gyerek hasfájós és sokat sír, hát nagyon hamar és nagyon könnyen megkapja a rossz jelzőt, de hogy például ez, amit tanulható, hogy egy gyerek nem rossz, egy gyerek nem születik rossznak, hanem jelzései vannak, még az általunk rossznak nevezett viselkedésével vagy cselekedeteivel is üzen valamit, tehát például, hogyha a gyerek agresszív, akkor üzen valamit. A gyerek nincs abban a helyzetben, hogy a frusztrációját, a rossz lelkiállapotát ki tudja szavakban fejezni, tehát nincs ennek szavai hozzá sokszor, hanem csak azt érzi, hogy ő nincs jól, és hát bizony ezeket fontos, hogy tünetként kezeljük, hogy vajon a gyerek mit üzen ezzel számunkra, és mi az, amiben segíthetünk a gyereknek ezekben a helyzetekben.
Visszatérve arra, amit korábban mondtál, hogy sokszor a gyerek rámutat az én gyerekkori sérüléseimre, vagy azokra a szituációkra, amiben gyerekkorban én nem tudtam jól cselekedni, vagy jól reagálni, vagy jól kikerülni bizonyos szituációkból, és ha most ő ugyanabban a helyzetben van, akkor én ismét rosszul tudok reagálni. Szóval nagyon érdekes, ahogy visszamutat a gyerek, tükröt tart, és visszamutat ránk.
A gyereknevelésünkben biztos, hogy benne van egyrészt az, ahogyan bántak velünk gyerekként, másrészt meg, hogy gyerekként milyen élményeim, tapasztalataim voltak, de hogy azért arra lehet gondolni, hogyha valami nagyon ilyen piros gomb bennem a gyerekem kapcsán, akkor érdemes elgondolkodnom, hogy vajon miért, hogy nem-e egy saját magam számára még mindig gyengességként jelenlevő problémára mutat rá a gyerek viselkedése, amivel én még mindig nem tudtam mit kezdeni, és tulajdonképpen a gyerekem abban a helyzetben a saját megoldatlan problémámra emlékeztet. Azért ez ismét már önismeret, mert azért ezeknek a helyzeteknek nagyon sok része a tudattalanomban működik, tehát nem tudom, hogy az a gyerek miért üti ki nálam a biztosítékot újabban és újabban, de hogyha egy kicsit szembenézek saját magammal, és nem maradok meg annál a színnél, hogy a gyerekemet bélyegzem, és őt teszem hibássá, hanem, tehát, hogy rátekintek saját magamra, hogy lehet, hogy pontosan nekem van valami dolgom az adott helyzettel.
Minden esetre biztató, hogy a pozitív kommunikáció tanulható.
Tanulható, és azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ezekben a helyzetekben felnőttként ne azt adjuk át a gyerekeknek, hogy tehetetlenek vagyunk. Egyrészt mi felnőttként, hogy végső soron tehetetlenek vagyunk, és hogy segítsük a gyereket abban, hogy ezekben a helyzetekben valamilyen elmozdulás történjen. Mert hogyha megrekedünk mindannyian ezekben a helyzetekben, akkor a gyerek egyfajta tehetetlenség érzéssel marad, és a pszichológia ezt tanult tehetetlenségnek nevezi. Tehát a gyerek azzal az érzéssel marad, hogy ebben a helyzetben nincs elmozdulási lehetőség, nincs remény. És bizony a felnőttekkel való beszélgetések során nagyon gyakran ezek a tehetetlenség helyzetek újra élődnek, és olyan érdekes, hogy lehet, hogy valaki ezt a helyzetet 5-10 éves korában élte át, de felnőttként, akár 40-50 évesen egy hasonló helyzetben ugyanazzal a tehetetlenség érzéssel reagál, ezért hívja a pszichológia tanult tehetetlenségnek. És nagyon fontos ezekben a helyzetekben, hogy azt adjam át a gyereknek, hogy igen, vannak nagyon nehéz helyzetek, vannak az életben akár olyan helyzetek, ami alkalomattán reménytelennek tűnnek, de ez nem más, mint egyfajta csőlátás. Tehát ha ugye egy csövön kinézek, akkor csak azt a reménytelen helyzetet látom, de Most az jut eszembe, hogy egyszer hallottam egy ilyen történetet, hogy egy anya azt mondta egy gyereknek, hogy figyelj ide, fiam, hogyha nehéz helyzetbe kerülsz, akkor tanuld meg, hogy mindig van legalább két lehetőség, két megoldás. Próbáld ki az egyiket. Ha nem működik, akkor jusson eszedbe, hogy minden helyzetben van legalább két megoldás, és én azt gondolom, hogyha ezt át tudjuk adni a gyerekeknek, ezt a fajta erőt, ezt a fajta életerőt, hogy ne adják föl, tehát hogyha lehet, hogy valamit kipróbál, és nem működik, vagy én is felnőttként valamit kipróbálok, és kudarcot vallok, nem működik, de hogy nem az a megoldás, hogy föladom, hanem akkor tovább keresek, és biztos, hogy aki keres, előbb-utóbb talál.
Egy nagyon aranyos kisfiú volt nálunk, és hiszem leesett, vagy legúztak éppen építkeztek a gyerekekkel, és egyszer csak megszólal a kisfiú, hogy a problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket, és annyira aranyos volt, hogy az anyukájától tanult, hogy mindig, amikor nehéz helyzetbe kerültek, akkor az anyukája vidáman azt mondta neki, miért vannak a problémák, hogy megoldjuk őket.
A megoldott problémák, azok a szárnyakat adnak, erősítik a szárnyainkat, és erősítenek végső soron bennünket, meg a kapcsolatainkat.
Réka, nagyon köszönöm.
Örülök, hogy erről is beszéltünk.
Dr. Kovács Réka Rozália, pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusával beszélgettünk. Én Ila Ildikó vagyok, köszönjük a megtisztelő figyelmet. Minden jót!